Bár a kereskedők az izrael-iráni konfliktus miatt már a 100 dolláros olajára készülnek, egyelőre nincs ok pánikra. Ezt Hortai Olivér, a Századvég Energia és Klímapolitikai Üzletágának vezetője nyilatkozta az Inforádiónak. A riporter Várkonyi Gyula.
Két dolgot mindenképpen érdemes tisztázni. Az egyik, hogy egyelőre az olajpiac mérsékelten reagált a közel-keleti helyzet eszkalációjára. Az esemény előtt a Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 72-73 dollár környékén mozgott, és ez 75 dollárig emelkedett, ami egyelőre nem tekinthető kiugróan magas árszintnek. Az elmúlt évben volt olyan, hogy 90 dollár fölé emelkedett az olajár, de ezzel együtt a kockázatok jelentősen fokozódtak. Megint megjelent az a félelem, vagy felerősödött az a félelem, ami az elmúlt egy évben több ízben az asztalra került, hogy a szereplők, elsősorban Irán, egy lehetséges izraeli válaszlépést követően lezárhatja, vagy korlátozhatja a Hormuzi szorost. Ezen a szoroson keresztül halad át a világ olajexportjának mintegy 40%-a, úgyhogy egy ilyen lépés nagyon markánsan érinteni a teljes globális nyersolajpiacot, és megint előjöttek azok az előrejelzések, amelyek egy ilyen lehetséges lépés következményeire valamilyen típusú árbecslést adtak. A másik, hogy egy ilyen lépés következményei az én véleményem szerint nagyon nehezen előrejelezhetőek, ugyanis korábban a történelem folyamán nem volt arra példa, hogy ilyen mértékű korlátozásra sor kerüljön, tehát egyszerűen nincsenek tapasztalataink arra vonatkozóan, hogy ilyen volumenű nyersolaj kiesése a világpiacról mit eredményezne az árakban. Összefoglalóan egyelőre még nincs ok a pánikra, ugyanis az olajpiac nem reagált markánsan a lehetséges eszkalációra. A piaci szereplők ezek szerint úgy ítélik meg, hogy kicsi az esélye annak, hogy akár a Hormuzi szoroson, akár más területen jelentős mértékben érintetté váljon az olajellátás. Másrészt viszont, hogyha erre ténylegesen sor kerülne, akkor nagyon nehéz lenne azt előrejelezni, hogy az 100 dolláros árakat eredményezne, vagy 120 dolláros árakat, vagy 90 dolláros árakat.
Magyarország nyitott gazdaság lévén eléggé kitett a legkisebb változásra is. Ugye itt még nem tudjuk azt, hogy merre mennek a folyamatok, de a jelenlegi tudásunk szerint mennyire tarthatóak azok az előrejelzések, gondolok itt akár a jegybank kamatcsökkentő politikájára, akár a hiánycélcsökkentés, akár a forint stabilizálása kapcsán. Ez okozhat-e problémát? Kell-e készülni erre a kormányzatnak?
Mivel egyelőre az olajárakban nem volt markáns változás, ezért a különböző célkitűzéseket sem kell közvetlenül és azonnal korrigálni. Ezzel együtt persze az elemzőházak és minden bizonnyal a kormányzat is készít olyan forgatókönyveket, amikor az előrejelzéseit készíti, amikor a becsléseit végzi, amelyek szélsőségesebb helyzetekre vonatkoznak, és azzal, hogy megint az asztalra került a közel-keleti helyzet lehetséges eszkalációja olyan irányba, hogy az az olajpiacot is markánsan érintse. Minden bizonnyal ezt az elemzéseikbe is figyelembe veszik majd a szereplők, de ezzel együtt egyelőre az áremelkedés mértéke nem indokolja az én véleményem szerint a felülvizsgálatot. Erre akkor kerülne vagy kerülhetne sor, akkor lenne érdemes korrigálni, hogyha tényleges nagy ármozgásokat indítana be a geopolitikai helyzet.
A nagyhatalmak, illetve azok az országok, amik a térségben vannak, nyilván az eszkaláció ellen próbálnak lépni, próbálnak hatni a résztvevő felekre, elsősorban nyilván Izraelre és Iránra. Azonban valódi hatást gyakorolhatnak-e a történésekre? Magyarán szólva az Egyesült Államok, Európa, vagy akár Szaúd-Arábia tud-e akkora nyomást gyakorolni a két résztvevő félre, hogy tartózkodjanak a háború további kiszélesítésétől?
Szerintem ezt ebben a pillanatban nagyon nehéz megítélni, megmondani. Az elmúlt egy évben azt láthattuk, hogy a szereplők mint a tojáshéjakon lépkednének, ugyanis az eszkaláció következményei az egész világra nézve nagyon súlyosak lehetnek. Az, hogy sikerül-e megelőzni azt, hogy jelentős mértékben eszkalálódjon a helyzet, azt ebben a pillanatban nem lehet megmondani, nem lehet megbecsülni. Ami viszont egyértelműen látható, hogy a korábbi évekkel, évtizedekkel összehasonlítva a közel-keleten több ország is jóval erősebb, határozottabb álláspontot vesz föl bizonyos kérdésekben. Ezt jól mutatja az is például, hogy az olajnagyhatalmakat tömörítő OPEC olajkartel most már több mint két éve határozottan ellentétes stratégiát folytat, kitermelési döntéseket hoz, mint amire az USA kérte. Az OPEC vezetője Szaúd-Arábia, és Szaúd-Arábia az orosz-ukrán háború kirobbanásáig, illetve az azt követő szankciós politika kezdetén kezdetéig nagyon szorosan együttműködött az olaj kitermelésben is az Egyesült Államokkal, de azóta, mióta E7 országok a nyugat szankciókat vezetett be Oroszország ellen, azóta az OPEC és Szaúd-Arábia egy más megközelítésmódot kezdett alkalmazni. Én azt gondolom, hogy ezek a lépések is azt mutatják, hogy egy olyan új helyzetbe kerültünk, amelyben a szereplők felismerték azt, hogy képesek lehetnek bővíteni a mozgásterüket, növelni a saját geopolitikai mozgásterüket, és ennek megfelelően határozottabban ellene mernek menni a nagyhatalmaknak. Hogy ebből mi fog kisülni, azt még nem lehet előrejelezni.
Hortai Olivért, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallották. Rekordmagas szintre 110 tonnára emelte Magyarország aranytartalékát a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB közleményében azt írta, hogy az aranymenedékeszköz a világgazdaság egészét jellemző fokozódó bizonytalanság közepette, és emellett kiemelkedő az értékmegőrző funkciója. A Konklúd ZRT cégvezetője úgy fogalmazott, a világ összes jegybankja aranyvásárlási lázban ég. Juhász Kristófot kérdeztem.
Magyar Nemzeti Banknak a legújabb 15,5 tonnás vásárlása az teljesen belesimul egy egyébként nem csak régiós, hanem globális, mi úgy mondjuk itt a Konkludnál, hogy jegybanki aranylázba. Tehát 2022. februárjában, amikor befagyasztották az orosz jegybank külföldön tartott devizatartalékait, devizaeszközeit, akkor azonnal megindult egy jegybanki aranyvásárlási láz erre adott reakcióul. A régióban nem csak Magyarország aktív aranyvásárló, de például Lengyelország, Csehország is, illetve India és Kína, aki szintén kimagaslik a aranyvásárlásaival, és hát nem utolsó sorban Törökország is, tehát ezek a úgynevezett globális délnek az országai már elég régóta, évek óta emelik, és elég ütemesen az arany tartalékaikat. Van, aki bejelenti ezeket a vásárlásokat, így például az MNB, és hát nagyon sokan spekulálnak, hogy a Kína akár 2-3-szor is több aranyat vesz, mint amit a valóságban bejelentenek. Egyébként ez a 15,5 tonnás vásárlás, ez nagyon úgy néz ki, hogy idei rekord egyösszegű vétel lesz, tehát Lengyelország vitte eddig a prímet a júliusi 14 tonnás vásárlásával, ők eddig idén a fél éves adatok alapján 33 tonnát vásároltak. Csehország az elmúlt 12 hónapban 31 tonnát vásárolt, nekik nagyon alacsony volt az aranytartalékuk, most járnak 43 tonna körül, és ugye India még a jelentős vásárló 43 tonnát vett csak idén, illetve Törökország 50 tonnát is meghaladó mennyiséget vett eddig. Úgyhogy látszik, hogy a jegybanki aranyvásárlások adnak egy támaszt az arany árfolyamának, amit egyébként, hogyha most felszorozzuk ugye a mostani magyar aranytartalékot, 110 tonnát, a 30.100 forintos grammárral, akkor ugye megkapjuk, hogy egy főre kiszámolva olyan 344.000 forintot ér ez az aranytartalék, tehát fejenként 11,45 gram aranytartaléka van az országnak, és ez most a jelenlegi árfolyam szerint egy olyan havi átlagos fizetéssel ér fel.
Mi az oka egyébként annak, ahogy ön fogalmazott, hogy a jegybankok aranylázban égnek, tehát vásárolják az aranyat? Ez összefüggésben van azzal, hogy meglehetősen turbulens gazdasági folyamatok zajlanak leglobálisan?
Ugye, ami a utóbbi 30-35 évre jellemző volt, hogy egyre globálisabb lesz a világgazdaság, ez az orosz-ukrán háború kitörésével és az arra adott nyugati szankciókkal ez a folyamat végleg megrekedt, már ugye a Covid előtt meg alatt is voltak erre utaló jelek, és hát egy pár éve még pletykának számított, vagy konteónak a dedollarizáció, azt most már a Konklúd elemzéseiben is foglalkoztunk ezzel, hogy a jegybankok nyíltan vállalják, hogy elsődleges célja az aranyvásárlásaiknak részben a dedollarizáció is. Tehát próbálnak szabadulni a dollártól, amit eddig a tartalékeszközökön belül tartottak, és hát nagyon nem tudnak mit helyette venni, ugye sem a rubel, sem a yuan, sem az egyéb ilyen, hát most lehet azt mondani, hogy a nyugati politikai berendezkedéstől távolabb álló országoknak a fizetőeszközei nem jó tartalékeszközök a dollár helyett, úgyhogy marad az arany, amihez egy tényleg globális devizaként lehet rá tekinteni. Itt mondjuk a Konkludnál meg lehet venni befektetési aranyrudakat, érméket, azokat is a világon bárhol elfogadják egyébként, tehát az arany az valóban egy globális pénz, egy fizetőeszköz még a mai világban is. Arról nem is beszélve, hogy egyébként nem egy rossz befektetés, most gyorsan megnéztem 2018 októberre óta, amikor először vett nagyobb mértékben aranyat az MNB, azóta 277%-ot emelkedett az arany árfolyama, illetve amikor legutóbb 2021 áprilisában megtriplázta az akkori aranytartalékot és elértük az előző 94,5 tonnát, azóta 77,5%-ot emelkedett az arany árfolyama forintban nézve, és dollárban is egyébként hasonló szép hozamokat tudott mutatni az utóbbi időkben, nem ritkán akár 2 számjegy felett is.
Egyébként a mostani lépés is majd ebbe az irányba fogja elmozdítani az aranyárfolyamát?
Aranyárfolyam az elég sokat emelkedett az idén, tehát 2100 dollár körülről indultunk, gyakorlatilag akadály nélkül elment 2600 dollárig. Mindig, amikor egy kicsit kifulladt ez az emelkedés, és megfordult az arany árjegyzése, akkor beléptek a jegybanki vásárlók, a kínai nagybefektetők, illetve most már egyre nagyobb mértékben a nyugati privát bankok, illetve a vagyonkezelők is, és ez a támasz együtt mozog az arany árfolyamával felfele. Tehát mi most úgy látjuk, hogy nagyon drámai arany árfolyam csökkenésre nem számítunk a mostani 2650 dollár körüli szintekről. Ez még csak a kezdet, és még 2030-as időtávra. Még egy arany árfolyam duplázódás, vagy akár triplázódás sem tartunk kizártnak a Konkludnál.
Juhász Kristófot, a Konklud cégvezetőjét hallották. Nagy érdeklődés kíséri az augusztusban kiírt agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat. Erős a pályázói kedv, így fogalmazott a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár az MBH Bank szakmai rendezvényén. Feldman Zsolt azt mondta, az a céljuk, hogy a közös agrárpolitika keretében megnyílt 1500 milliárd forint fejlesztési forrás a kisebb gazdaságok számára is növekedési lehetőséget teremtsen.
Nyáron kezdődött meg az agrár- és vidékfejlesztési pályázatoknak a kiírása. Első körben az élelmiszerfeldolgozáshoz, állattartáshoz, vagy éppen a kertészethez kapcsolódóan, csak hogy a legjelentősebbeket említsem. Azt látjuk, hogy nagyon jelentős igénylés érkezik, nagyon jelentős az érdeklődés a beruházási pályázataink iránt. Ezt talán 2 számmal tudom illusztrálni, amelyek az élelmiszerfeldolgozáshoz kapcsolódnak. A kisebb lépékű élelmiszerfeldolgozó kapacitások létrehozására, ami a kistermelők kisebb üzemeknek a fejlesztését szolgálja, erre első körben 54 milliárd forint értékben érkezett be pályázat, és a kicsit hátrébb lépek, és a nagyobb, komplexebb élelmiszerfeldolgozási projektek pályázati felhívását nézem, ott az elmúlt hetekben közel 477 milliárd forint értékben adtak be a beruházni kívánó vállalkozások beruházási támogatási kérelmeket. Ez a 2 szám jól mutatja, hogy nagyon jelentős az érdeklődés, mi pedig abban vagyunk érdekeltek, hogy a nagyon jó előremutató projekteket támogassuk a következő időszakban. Ez most a magyar élelmiszergazdaság legfontosabb igénye.
A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy számos kihívás előtt áll az agrárium, ezen fejlesztési források segítségével viszont jelentős változtatások érhetőek el. Melyek a legfontosabb feladatok, hogy korszerűsítés történjen az ágazatban?
Egyik oldalon azt látjuk, hogy minél inkább növeljük a hozzáadott értéket, magyarul élelmiszert, feldolgozott terméket állítunk elő, annál stabilabb a mögötte lévő alapanyagtermelő mezőgazdaságnak a piaci háttere. Éppen ezért fókuszálunk jelentős mértékben a feldolgozóiparra. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy az elmúlt korábbi évtizedekben egy nagyon jelentős fejlesztési hullám maradt ki az állattartásban, amely szintén egy nagy hozzáadott értékű gazdasági ágazatunk, ezért nagyon erősen fókuszálunk erre. A harmadik oldalon pedig, hogy a kertészetet említsem, ott pedig olyan beruházásokat támogatunk, amelyek adott esetben a fedett, lényegében a klímaváltozás okozta változások közepette is biztonságos zöldségtermelés feltételét teremti meg, és olyan ültetvényeket, amelyek szintén ebbe a már megváltozott környezetben is életképesek lesznek. Tehát hozzáadott érték, termelés, biztonság, ellátás, stabilitása.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárt hallották. 2027-ig jelentős, akár 2500 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg a hazai agráriumban az említett 1500 milliárd forintos fejlesztési forrás segítségével. A 80%-ban hazai társfinanszírozású támogatással a számítások szerint éves szinten 150-160 milliárd forint jövedelembővülés is elérhető, mondta az Inforádiónak az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója. Hollósi Dávidot kérdeztem.
Jobból indultunk ki, hogy a kormányzat kb. 1500 milliárd forintot fordít következő években a mezőgazdaság és élelmiszeripari beruházásokra. Ez a támogatási intenzitásokkal átszámolva ez egy 2000, de inkább 2500 milliárd forintnyi beruházást fog generálni az ágazatban. Ennek a fő elemei a növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés és élelmiszeripar. És ebből végignézve a pályázati kiírásokat, kalkuláltunk az egyes alágazatokban képződő többletjövedelemnek a lehetőségét. És számunkra az jött ki, hogy kb. 150-160 milliárd forinttal tud több jövedelmet termelni az ágazat évente, mint eddig. Ugye eddig 1000-1500 milliárd forintot termelt függően a gazdasági évjáratoktól, időjárástól, világpiaci áraktól, költségektől. Ez azt jelenti, hogy évente 10-15%-kal több jövedelmet tud önálló jogon termelni az ágazat. Ez egy nagyon komoly változás. Tehát, hogyha ezt a pénzt nem elköltjük, hanem jól befektetjük, képesek lehetünk elérni ezt a színvonalat.
Milyen célokra érdemes vagy célszerű felhasználni ezt a többletjövedelmet, ami megjelenik majd az agrárágazatban?
Kézenfekvő, hogy vállalkozói tevékenységet folytatnak a gazdálkodók, tehát nyilván a saját boldogulásukra, meg életükre, de ennek a többletjövedelemnek a megjelenése az egy jó gazda tekintetében visszaforgatásra kerül a gazdaságba. Tehát ebből újabb üzemek, újabb kapacitások, technológiai váltások, technológiai ugrások fognak reményeink szerint születni. Ugye látni kell, hogy annyira gyorsan változik körülöttünk a világ, gondolok itt a termelőeszközökre és a technológiájára, a technológiai színvonalra, és gondolok a fogyasztóra, meg a piaci elvárásokra is, ennek folyamatosan meg kell felelni. Egy vállalkozás, egy gazdálkodás akkor fenntartható, ha ezt a megtermelt többletjövedelemnek a nagy részét visszaforgatjuk újabb és újabb beruházásokba.
A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a hazai agrárium igazi nagy szereplői exportképesek, exportálnak, a közepes cégek viszont nem. Tudnak ezek a források ezen a helyzeten változtatni? Tehát, hogy középszinten is az exportképesség javuljon?
Nagy változás ebben a programban az előzőhöz képest, hogy az élelmiszeripart beemelte a program a mezőgazdasági jogcímek mellé. Ez egy véleményem szerint egy óriási előrelépés, és az is, hogy végre a nagyvállalatok is pályázhatnak. Itt a felső határ 5 milliárd forint, illetve nagyon sok középvállalat a kiírás szerint meg fog felelni ennek a kihívásnak vagy elvárásnak, és azt látjuk, hogy több mint kétszer annyi pályázati igény érkezett be ezekre a jogcímekre, mindamennyit kiírt a támogató. Ugye 200 milliárdot írtak ki, és jól tudom, 450-500 milliárd környékén van a mostani igény. Elengedhetetlen, hogy vagy kapacitás bővüljen ezekből, vagy technológia hatékonyság bővüljön ebből, és ennek a végeredményeképpen több, jobb minőségű, és a piac által igényelt termék jön ki ezekből az üzemekből. És ezt ha jól csináljuk, akkor nyilván ebből annyi keletkezik, hogy vagy kiváltja a belföldi importot, amit ugye gyakorlatilag külföldről hozunk be, vagy pedig ezeket elviszük egy nemzetközi térben is ott értékesítjük. Ez nyilván nagyon sok minden keresztül, most könnyű elmondani, egy export képességet felépíteni, azért az egy nagyon komoly munka az ügyfelek részéről, a gazdálkodók részéről is, de ezek nélkül a beruházások nélkül biztos nem leszünk rá képesek.
Hollósi Dávidot, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. Megújult az MBH Bank pénzügyi tanácsadó és vállalkozásfejlesztési cége az MBH Forrás ZRT. A társaság olyan szolgáltatásokkal bővítette kínálatát, amellyel az agrárvállalkozásokat a teljes pályázati folyamat során segítheti, amennyiben elindulnak a vidékfejlesztési pályázatok valamelyikén, mondta az MBH Forrás ZRT vezérigazgatója. Garamvölgyi Balást kérdeztem.
Egy univerzális szolgáltatást tudunk nyújtani így a gazdálkodóknak. Eddig a pályázatírás, pályázatfigyelés mellett további egyéb szolgáltatások nem mindig jutottak el az ügyfeleinkhez, viszont most egy sokkal komplexebb csomaggal tudunk érkezni, aminek például olyan eleme is lesznek, hogy hitelkérelemnek az elkészítésében is részt tudunk venni, ami nagyon sokat segít abban, hogy sikeresen tudjanak pályázni, illetve megvalósítani a beruházásaikat.
Bonyolultabbá vált a pályázás menete? Összetettebb egy ilyen folyamat?
Az évek során szépen ezek a pályázatok fókuszáltabbak és valóban összetettebbek lettek, viszont ahhoz, hogy ezek hatékonyabban tudjanak megvalósulni, ezért ennek nagyon fontos eleme az is, hogy a finanszírozási lába is megfelelően kialakulásra kerüljön. Röviden ez annyit tesz, hogy amikor egy pályázat során valaki a beruházását megtervezi, akkor a másik oldalon a finanszírozási lábán a banki finanszírozást is kereken egységesen tudja kialakítani.
Hol érhetőek el önök a gazdálkodók számára?
Nagyon egyszerűen akár a honlapunkon is, illetve hát az MBH banknak a kollégáink keresztül is el lehet jutni hozzánk. Én úgy gondolom, hogy aki a piacot ismeri, illetve szeretne megkeresni minket, nagyon könnyen eljut hozzánk.
Tehát mondjuk egy vidéki gazdálkodó, hogyha bemegy egy MBH bank fiókba, akkor el tudja érni önöket?
Igen, jellemzően itt az agrár kapcsolatokat tudjuk erősíteni, de egy fiókban is tudják, hogy az MBH forrás mivel foglalkozik, irányítanak egyből hozzánk minket, és akkor onnantól kezdve a mi kollégáink fölveszik a kapcsolatot, és elkezdődik az együttes munka.
Garam Völgyi Balást, az MBH forrás ZRT vezérigazgatóját hallották.